So box.
Ready to tick.
Yep, loud and clear.
Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a Száguldó Cirkusz, a GP Shop Forma 1-es podcastje. Érdekes meglátások, egyedi nézőpontok és máshol nem hallott sztorik. Aki a szakértőket kérdezi, Stadler Zsolt, a GPShop.hu tulajdonosa. Ha szereted a Forma 1-et és tetszik a műsorunk, ne felejts el feliratkozni. A műsor támogatója a GPShop.hu, az online Forma 1-es webáruház. Most pedig kezdődjék podcastünk. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Száguldó Cirkusz, a GP Shopnak a Forma 1-es podcastja. Én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapító és a tulajdonosa, és a vonal túlvégén pedig állandó Forma 1-es szakértőnkkel, a Méhes Károllyal, szakújságíró barátommal fogunk beszélgetni arról, hogy mi történt az amerikai nagydíjon alatt, előtt és után. Szervusz, Károly!
Szervusz! Üdvözlet minden kedves hallgatónak!
Hát igen, a amerikai nagydíj előtt is történtek már érdekes dolgok, aki ezt meg szeretné hallgatni, az visszahallgathatja ezt a Spotify-on, Deezer-en, Google Podcast-on, iTunes-on, Jézusom, Amazon Music-on, illetőleg a GP Shop-nak a honlapján a F1 blog menüpont, a Forma 1 podcast menüpont alatt, mert blogot is írunk, meg podcastot is beszélünk, szóval írunk, beszélünk, eladunk, kereskedünk, mindent is csinálunk, de most az amerikai nagydíjon történtekről szeretnék beszélni. Legfőképpen igazából magáról a versenyhétvégéről, hiszen nagyszerű győzelmet aratott Max Verstappen és konstruktőri világbajnok lett a Red Bull, de a más versenyzők is óriásit villantottak ezen a hétvégén, például Fernando Alonso, és megint az FIA alkotott, arról is jó lenne beszélnünk. De sajnos egy szomorú hír is bejutott a Forma 1 világában, még pedig az, hogy a Red Bull csapat alapítója, Dieter Mateschitz meghalt, és azért szeretném, hogy azért őróla is azért egy pár szót ejtenénk, hiszen azért ő nem keveset, hanem rettenetesen sokat tett hozzá a Forma 1-hez, és nagyon-nagyon komoly dolgokat vitt végbe a Forma 1-ben. Úgyhogy akkor kezdjük rögtön az elején, jó? Így akkor így ez volt így a konyhafőnök ajánlata, hogyha lehet így fogalmaznom, a mai étlapot, amerikai nagydíj, méghozzá, hát nem is tudom, hogy hol kezdjem, mert igazából most az, hogy Max Verstappen megint győzelmet aratott, és az idén már 13. alkalommal, az igazából most már szerintem már nem is egy olyan, most már ilyen megszokott, nem? Tehát ha Forma 1, akkor most már Verstappen nyert. Tehát ez a 2022-es éve, ez így áll össze. Beérte ugye Schumi és Vettelnek a rekordját az egy szezonon belül aratott legtöbb győzelemnek a számaival, de hát ez még bőven még messze, még sokkal följebb fog menni, hát mert azért még van még hátra, azt mondja, Mexikó, Brazília és Abu Dhabi. Így van. Nem ment megint azért gyengét, úgyhogy ráadásul el is rontották a kerékcseréjét, és azért egy 11 másodperces hátrányból kellett neki megfordítani egy rossz lelki állapotban lévő csapatot, aki mindenféleképpen győzelemmel szerette volna Mateschitz halálhíre után nyilván megünnepelni ezt a konstruktőri világbajnoki címet. Azért nem semmit villantott azért most is a fiatal holland. Én legalábbis így gondolom. Te hogy láttad?
Hát ugye egyszer azt mondtad, hogy semmi különös, mert megint Verstappen nyert, de azért ez egy nagyon különös győzelem volt a részéről már megint, mert hogyha papíron nézzük, persze egy újabb győzelem a sok közül, amivel persze tényleg egy ilyen fantasztikus rekordot állított be, és valószínűleg még meg is fogja dönteni idén, de azt majd utána kell nézni, pontosan hány versenyből is hányat nyertek meg az elődei, nyilván jóval kevesebb volt, főleg 2004-ben, amit a Schumacher nyert, abból 13-at, de ez nem volna semmit Verstappennek az idei vitézkedéséből. Nagyon összeállt a Red Bull idén, tehát az évelei gyengécske kezdés után gyakorlatilag néhány verseny alatt összerakták a kocsit, és hát az év második felébe pedig verhetetlennek bizonyultak, főképpen Verstappen, és hát megint az a forgatókönyv érvényesült, hogy bármilyen Gigster hátráltatja, ugye erre már láttunk példát korábbi futamokon Magyarországon, Belgiumban, most egy nagyon-nagyon, hogy mondjam, illiberális módon, mert hát a Red Bull a legjobb a kerékcserébe, tehát ugye mindig ők tartják a rekordot az év végén, ugye ilyen 2 másodperc alattiakat tudnak produkálni, ha jobb napokat fognak ki. Hát most kifogták a lehető legrosszabb napot, mert ennyire elbénázott kerékcserét ritkán láthatunk a boxban, és pont a Red Bull részéről, és pont a Verstappen autóján, úgyhogy neki onnan kellett most fordítani, hogy gyakorlatilag amikor kijött a boxból, azt gondolhatta volna az ember, mivel már nem volt olyan rettenetesen sok kör hátra, hogy itt a vége is tényleg Lewis Hamilton végre valahára ugye idén is nyer egy futamot, mert neki meg ugye az a fő fenyegetettsége ebben a szezonban, azon túl, hogy hát világbajnok már nyilvánvalóan nem lesz, hanem hogy az a fantasztikus sorozat, amit 2007 óta produkál, hogy minden évben legalább egy futamot megnyer, hát az egyelőre ugye nagyon csak lóg a levegőben, és itt egy nagyon jó alkalom kínálkozott volna erre, még akkor is, ha ezzel az ő számára szerencsével, Verstappen számára pestjel, de hát még ez sem volt elég, ez a 11 másodperces box kiállás, vagy kerékcsere, mert egyszerűen ez az autó félvés, gyors Verstappen, hogyha összeszorítja a fogát, egyszerűen legyőzhetetlen idén. Úgyhogy hát tényleg csak azt lehet mondani, hogy minden tekintetben le a kalappal előttük, és hát nyilván ez eredményezte aztán a konstruktőri világbajnoki címnek a végleges bebiztosítását, noha ez amúgy sem volt nagy kérdés, és hát ez egy nagyon szomorú apropó, tényleg majd még beszélünk Dietrich Mateschitzről, de hát méltó módon tudtak így tisztelegni az ő munkássága és emléke előtt, mert hát ennél szebb kvázi idézőjelben ajándék a számára nem lehet, mint hogy újból győztek és világbajnokok lettek. Ugye 2013 óta először lett konstruktőrbajnok a Red Bull.
Azt hiszem, hogy ki kell, hogy javítsalak, mert 11 másodperces hátrányból kellett fölállni a Verstappennek, miután ugye ez a félre sikerült box kiállás után visszatért a pályára, és azt hiszem, hogy saját magamat is ki kell javítanom, mert lehet, hogy nem Dietrich Mateschitzet mondtam itt a felvezetőn.
Dietert
mondtam? Akkor nyugodtan vigyetek a vadászhoz, és csak úgy szimplán így lövessetek le, tehát így nem kell, rövid procedúra legyen. Jó, nekem ennyi a kérésem, tehát hogy gyors és fájdalommentes.
Egy vörös bika elé hajítunk, és majd elbánik.
A vörös bika egyébként, ha már a vörös szint említetted, ugye mi cseteltünk egymással a verseny közben, és ugye, hogy jöttek ilyen nem várt fordulatok a verseny közben, amikor még azt is rád írtam, hogy most viszont nincs is olyan rossz helyzetben Charles Leclerc, hogy nyerjen egy futamot, mert hogyha... Mert a safety car miatt, mert hogy ugye, hogy ő neki akkor pont jó kapóra jött a safety car, és hogy pont úgy cseréltek neki kereket, hogy egy kemény keveréket kapott, amivel akkor véleményem szerint elmehetett volna a végéig. És a többieknek viszont mindenféleképpen jönniük kellett volna, tehát ő még akár a végén be is érhetett volna egy győzelemmel, és hát nyilván ez abban a pillanatban, hogy ő is követte a többieket, és még egyszer kiállt kereket cserélni, az onnantól fogva az már okafogyottá vált. Itt igazából csak az volt a kérdés, hogy második vagy harmadik legyen. Hát ő így lett igazából akkor ugye harmadik, mert ugye akkor a Verstappen nem csak a Hamiltont, hanem akkor ugye őt is megelőzte, és intette előtt ugye az első helyen a kockás zászló. De szerintem nem volt most rossz helyzetben ő. Most ugye megint utolsó pár előre fus volt, ugye egy büntetés cunami volt az egész hétvégén, mert megint itottam ott motorokat, meg ilyen különböző egységeket kellett cserélni, úgyhogy megint nem az volt az igaz, mint amit láttunk az időmérő után. Most az utolsó pár előre fuss az most ugye Charles Leclerc volt, az első pár meg azonnal kiesik, az pedig ugye sajnos Carlos Sainzra jutott, mert hát őt kipöckölték, és hát hogy mondjam neked, az EFI elképzésekor majd akkor emlékeztes rá, hogy akkor azzal sem értek egyet, hogy lehet az, hogy egy pilótának tönkreteszik a versenyét, és akkor utána viszont válasz az pedig csak egy 5 másodperces büntetés. Tavaly is láttunk ilyet például.
Nagyon, méltatlan volt ez is. A szánytal szembe, tehát hogy ennyire becsülik azt, hogy a pólból indul ember, jó rendben van, hogy elvesztette azt az elsőséget már az első kanyarban, de hát ki tudja, mi lehetett volna még az ő versenyéből, akár egy második hely ilyen be tudott volna futni, és hát gyakorlatilag ebből nem lett semmi, mert nem csak hogy megpördült, hanem ugye a vízhűtéses rendszer annyira megsérült, hogy nem is tudta folytatni aztán a futamot.
Tudod mit? Kezdjük meg az elkézést. Én úgy döntöttem. De előtte viszont mindenféleképpen hajtsunk fejet egy óriási nagy versenyzés, amit Fernando Alonsótól láthattunk. Hajtsunk fejet többek előtte. Között. Többek között ő is például
én hatalmas. Most igen? Minden világbajnokról kiderült, hogy miért világbajnokok.
Ez így van. Ez abszolút így van.
Szenzációsan ment. Hát Verstappen, oké. Okay. Hamilton is zseniálisan ment ezen a versenyen. Nagyon jól ment Vettel, tehát eleve azt, hogy az élen áll, tehát egy Aston Martinnal adott körülmények között persze, meg kerékcserék, de hogy egyáltalán egy szóba jöhet, hogy egy Aston Martin a Vettellel az élen áll hosszú körökön keresztül, és utána is csak tényleg ő is azért nem lett ennél sokkal előkelőbb helyezéssel, nem tudott hazajönni, mert neki is elrontották a kerékcseréjét, és hát Alonso természetesen, aki tényleg úgy küzd ebben a szezonban, és ezen a versenyen meg végképp, mint egy oroszlán, és egyáltalán nem fogadtan oroszlán, hanem mint egy fiatal oroszlán.
Így van, és 41 évesen is tavaly is így csinálta, és az idén is így csinálja. Tehát egyszerűen hihetetlen, hogy ez a fószer, ez egyszerűen duzzad az erőtől, tehát egyszerűen tényleg, tehát nem lehet rá tényleg jelzőket találni, mert hát harap, nem tudok rá más mondani. Szóval Fernando Alonso versenye röviden tömören, tehát a 14. helyről elrajtól, majd a második körben már a 9. Megelőzni Lance Strollt a 7. helyről, összeütköznek, majdnem szaltózik egyet a levegőben, földet ér, neki csapódik az baloldalsó szalagkorlátnak, onnan visszapattanva egy félig letört első szárnyal bemegy a boxba, a safety car ugye rögtön kijött, mert ugye annyi törmelék került a pályára, hogy takarítani kellett, plusz ugye ott volt a Strollnak az autója is a pálya szélén közepén, valahogy így. Na most az utolsó helyre került ezután a kényszerű kerékcsere után, az utolsó helyről pedig följött a 7. helyre, és itt egyszer csak utána megkapta a másnap azt a ugye este lefekszik az ember, ugye magyar idő szerint ugye éjfélkor lett vége nagyjából a futamnak, és akkor lefekszel, és akkor reggel mi az első dolgod, ugye pattintod fel a Facebookot, olvasod a legfrissebb F1-es híreket, és akkor hát Fernando Alonso kapott egy 30 másodperces büntetését, és akkor mondom, micsoda? Na, szóval azért erről azért beszéljünk, tehát azért nem volt semmi, amit ez a Fernando Alonso művelt, ebbe abszolút teljes mértékben egyetértek veled. Amit szeretnék először is, hogy ebben az ütközésben azért egy picit azért két részre bontsuk. Az egyik az az, hogy Lance Strollal ütközött. Ahogyan ütközött. Nem az első alkalom, ahogy Lance Stroll az utolsó utáni pillanatban rámozdul abba az irányba, ahonnan őt támadni fogják. Van egy úgynevezett egy ilyen szabály is rá, ezt ugye még annól még a Verstappen művelte még fiatalabb korában, és akkor ugye hozták ezt a Lex Verstappen féle szabályzatot, hogy akkor azért egy bizonyos határidőn belül, tehát egy bizonyos távolságban belül azért legyenek már kedvesek az urak, mondjuk fékezési folyamat alatt, tehát ne akkor nem mozdítsanak a kormányon már többet lehetőleg, hát illetőleg azért van az a pillanat, amikor már azért nem illik, mert annyira olyan nagy sebességkülönbséggel érkezik a mögötted lévő. Tehát itt azért erről beszélünk, mert ez már nem az első alkalom. Azért ettől az ifjú kanadaitól. Igen, nem az első alkalom. És nem is volt szép, meg tisztességes sem, meg sportszerű sem, szerintem. Hogy gondolod? Mert ebből már például volt haláleset például. Lehetett volna például csúnyább baleset is.
Pont ilyen körülmények között halt meg, ugye, hogy az utolsó pillanatban moccant elé Johann Mársa a 82-es belga nagydíj edzésén, és abból nagyon nagy repülés lett, és egy halálos baleset, de láttunk ilyet, ugye nem is annyira nagyon régen, amikor Mark Webber futott rá Kovalainennek a Lotusára, az szerencsére minden nemű sérülés nélkül végződött. Hát nyilván a mostani autók eleve jóval biztonságosabbra, keményebbre vannak építve, mint 40 évvel ezelőtt, de ettől függetlenül ez borzasztó veszélyes, mert nem is csupán a pilóták élete forog veszélybe. Egy repülőautó az bőven kiköthet ugye a szalagkorláton túl is, és hát ott azért nem bukósisakban, meg páncélban ülnek az emberek a lelátón, tehát ott nagyon nagy kaszabolást tud végezni egy ilyen baleset. Hát ez annak idején, persze jó régen volt az is, 55-ben a Le Mans-ban, amikor a lelátóra felrepült a Pierre Levegnek a Jaguarja, hát ott 86 ember halt meg. Tehát ez nem játék az ilyesmi. És tényleg Stroll, hát ugye most már jó pár éve itt van a Forma 1-ben, abszolút nem lehet kezdőnek mondani, és tényleg az a helyzet, hogy oké, hogy valamit fejlődött, meg azért vannak versenyek, amikor ügyesen mozog, meg szokták dicsérni, hogy ugyan időmérő nem olyan jó, de a versenyen meg a startnál ügyesen jön előre, stb. De alapvetően azért inkább a problémákat látni az ő versenyzésében, és ez se először jön elő, úgy ahogy mondod, hogy hát bizony nem túl sportszerű. Ráadásul még a hibáit sem nagyon hajlandó elismerni, mert most is folyamatosan ugye azt hajtogatta a verseny után, hogy hát ő hagyott elég helyet.
Hát minek ment mögötte az Alonso, nem? Hát most miért volt ott az Alonso mögötte? Lett volna hát előtt, akkor nem menne baleset.
Milyen helyről beszélünk, amikor nonsense. Kihúzódok eléje, tehát
nonsense.
Igazából nem értem, hogy ő mit mond, és hogy tényleg itt megint a versenybíráknak a következetlensége az észbontó, mert hát ez egy sokkal meredekebb helyzet volt. Persze, amit az előbb kitárgyaltunk kicsit, a Sainz-Russell ütközés, az egy bosszantó momentum volt. Semmiféle olyan típusú veszélyt nem jelentett se a pilótákra, se a nézőközönségre, vagy bárkire, hiszen már olyan is volt, hogy igazából ugye emlékezhetünk a 2000-es monzai futamra, ahol a pályaszélén álló biztonsági őr, vagy marsal halt meg, mert becsapódott az autó. Tehát ugye ez nagyon sok komponensű ilyenkor a veszélyhelyzet. Igazából senki nincs teljes biztonságban, akármilyen biztonságos is a mai Forma 1, vagy annak van kikiáltva, és nyilván jobb a helyzet, mint 20-30-40 évvel ezelőtt, de nem hiába van minden jegyre, minden újságíró igazolványra, passzra ráírva, hogy motor racing is dangerous. Tehát aki ezt elfelejti, és pont egy magának, a pilótának, egy Lance Strollnak, ezt soha nem szabadna elfelejtenie. Én inkább azon csodálkozom tényleg, hogy az Alonso egész kultúráltan és a saját vérmérsékletéhez képest visszafogottan reagálta le ezt a helyzetet, és nem rendezett kivételesen nagy cirkuszt, holott most tényleg joga lett, vagy nem csodálkozott volna senki, hogyha elsikautozza magát.
Abszolút egyetértek teljes mértékben. Egyébként a futam utáni videókban, tehát amikor még a belső kamera még forog, ott azért lehet látni, hogy miután kiszállt az autóból Alonso, akkor a jobb belső kerekére az autónak így leült, és hát úgy akkor
lihegett
egy sort, és szerintem akkor pergett le neki, és esetleg neki a tantusz, hogy te jó Isten, most akkor mi a franc is történt, és hogy meg mint, tehát hogy szerintem akkor realizálta ő is, hogy ez lehetett volna egy picit két melegebb ez a dolog. Egy dolgot hadd említsek meg ezzel kapcsolatban. Volt egy fiatal francia versenyző, úgy hívták, hogy Romain Grosjean, aki 2012-es évben balesetre halmozott. És aztán a belga nagydíj rajtja után az első kanyarba, hogy száguldottak az autók, egy olyan kormánymozdulatot tett, amiből lett egy tömegkarambol, melyben köszönhetően azt hiszem legalább 4 vagy 5 autó minimum kiesett a sajátján kívül.
Igen, többek között Alonso is.
Többek között
félig meddig a VB-t címet.
Így van. És akkor utána az FIA őt, miután már többször okozott ilyen galibát, és mondom, a Strollnak sem ez volt az első ilyen alkalom, amikor ilyen, hát nem tudok más mondani, ez ilyen piszkos kormánymozdulat, ez nagyon-nagyon nem sportszerű dolog, hogy tényleg az utolsó pillanatokban mozdul, meg kimozdul, mert azért ez tényleg ez átkozott túl veszélyes, és ő akkor ezután az FIA azt mondta neki, hogy Most kapott egy egyversenyes eltiltást, ugye utoljára ugye Júcsi ide kapott egy egyversenyes eltiltást, amikor ugye ő is egy balesetet okozott, és akkor tehát szintén nagyjából ennek is ugyanaz volt az üzenete, hogy fiam, te most üljél le egy picikét, és így gondold át, légy szíves egyáltalán, hogy te hol vagy, te mit csinálsz, mások is körülötted vannak, következmények, stb. Ehhez képest Lance Stroll a következő Mexikó versenyen, a mexikói nagydíjon egy 3 rajthelyes büntetést fog kapni. Tehát
ez még nevetségesebb, mint a Russell 5 másodperce.
Hát abszolút egyetértek. Tehát te egyébként ezt akkor az értékelési részét ezt elmondtad, ki akarod-e fejteni esetleg bővebben még ez ügyben a
hát legfeljebb annyit fűznék hozzá talán, ugye, hogyha már szegény Grosjeant ide citáltuk, biztos, hogy számít, ez 100%, hogy azért ez benne van, én szerintem legalábbis, hogy Román Grosjeannak nem volt csapattulajdonos az apukája, nem az Aston Martinnál versenyzett, tehát itt mindig azért sajnos a arcra is, meg érdekekre is kell gondolnia, úgy látszik az FIA-nak is. Itt van egy ilyen tudomás, hallgatólagosan kénytelenek vagyunk tudomásul venni, hogy a nagyságokat, vagy a hírességeket, vagy az annak gondolt potentátokat, ugye sokkal kevésbé érik szankciók, mint a mezei szegénylegényt. Tehát simán megérdemelne most már tényleg egy hasonló figyelmeztetés, vagy büntetést Stroll is, de hát láthatólag semmi, tehát itt nem tudom, hogy most hogy van, hogy egy időben nagyon számolgatták a büntetőpontokat, amiből, hogyha azt hiszem 12 gyűlik össze, akkor jön egy automatikus eltiltás, egy versenyre való eltiltás, de ezt, mint hogyha mostanában nem is nagyon emlegetnék, mert hát, hogyha ezt így komolyan vennék, én szerintem Strollnak akár az idei szezonban is összejöhetett volna már ennyi, vagy most kéne egy olyan nagy adagot kapnia büntetőpontból, nem 3 rajt helyett, hanem itt tudom én kapjon kapásból 10 büntetőpontot ezért az akcióért, és akkor miután már felteszem, van neki korábbról 1-2, simán kihagyattam volna vele én is egy futamot, hogy bizony-bizony gondolkodjon el azon, hogy hol van és mit csinál, mert ez nem a Vidám Parkban dodzsemezik.
Nagyon szépen köszönöm, hogy helyettem mondtad ki sokkal szofisztikáltabban és elegánsabban azt, hogy ha az apunak van egy csapat és egy olyan patinás autógyártó márka, vagy autómárka nevet hoz be a Forma 1-be, mint Aston Martin, akkor a gyerek az automatikusan védett állattá minősül, és nincs rá kilövési engedély. Köszönöm szépen, hogy ezt ilyen szépen elmondtad. Ezért ez a különbség kettőnk között, hogy ezért vagy te író, én meg ezért vagyok egy fotelszakértő, mint én. Viszont akkor az FIA elképzelése tovább. Ugye tartunk továbbra is ennél az esetnél, ugye utólagosan Fernando Alonso kap egy 30 másodperces büntetést, amivel így ugye ő ezt a megszerzett 7. helyét ezt elveszti.
Igen, 5. váltotta.
Igen, mert ugye a ház csapat egy jóvás nyújtott be ellenük a futam alatt leszakadt visszapillantó tükre miatt, hogy az Alonsonak ugye ott nagyon lifegetott a jobb oldali visszapillantó tükre, és ugye ott leszakadt. Így van. Ugyanúgy leszakadt a Pereznek is az oldalsó szárny, az első szárnyának az oldalsó légterelő eleme, és ennek az óvásnak köszönhetően az FIA úgy ítélte meg, hogy az autó a sérülés miatt nem volt biztonságos, és ezért, mivel nem biztonságosan közlekedett az autó a pályán, ezért utólagosan, ugye neki be kellett volna, hogy jöjjön leszedni, hogyha kapott volna fekete-narancs körös figyelmeztetést, amit egyébként a ház csapat az tökéletesen jól ismer, mert Kevin Magnussen az idei évben már 3 kapott ilyen figyelmeztetést, hogy szintén így van, a házra jutott az eszükbe, mert ugye Magnussent 3 is kiállították egy kényszerű box cserére, mert neki is ugye volt egy kis kalamajkája a rajt utáni helyezkedésben, és neki is 3 megsérült az a szárnyelem darabja, amiért a Perez sem figyelmeztetést, sem utólagos büntetést nem kapott. és leszakadt, és valahol ott röhög az Alonso-nak a tükre mellett az Alonso, a texasi austini pálya fűjében. Szóval a lényeg, hogy ezt úgy gondolta a ház, hogy akkor most akkor szépen akkor megóvja ennek a versenynek az eredményét, panaszt nyújtottak be ugye a Perez, és illetőleg az Alonso ellen, a Perezét ezt elutasították, viszont az Alpinét nem, úgyhogy ezért kapta az Alonso azt a 30 másodpercet, amit kapott. Viszont az Alpine meg megtámadta a háznak az óvását, tehát nem az FIA-nak az ítéletét támadta meg, szögezzük le, hanem a háznak az óvását, amerről meg majd csütörtökön hoznak majd egy döntést ugye az FIA részéről. Azt kell, hogy mondjam, magánvélemény, hogy azt, amit a ház tett, azt megértem. Tehát ha az ő szemszögükből nézem, akkor igen, megértem.
Hát ők egy rámentek arra az egy pontra.
Igen, mondjuk amúgy is egy hatalmas a csatázott például, ugyanis nagyon látványos csata volt ez a Fettel és a Magnussen. Csodálatos volt. De hogyha magából a ház szemszögéből nézem, én teljes mértékben megértem őket, háromszor őket beintették, most itt látunk egy versenyt, ahol először is az első körben a Perez ütközik a Bottas egy picikét, ugyanúgy elkezd fityegni neki ugyanaz az oldalsó légterelő elem, mint ami a Magnussen, már szinte szokás jelleggel mozog. A Magnussen egyből megkapja ezt a fekete-narancsárga körös jelzést, hogy akkor azonnal gyere be a boxba és cseréljed le, mert ez veszélyes. Míg a Perez nem kapott semmit sem. És az egész versenyt végig azzal a sérült szárnyal teljesítette. Tehát ezek után én abszolút megértem. Viszont meg tudom érteni a ház szemszögéből azt is, amit az Alonso miatt tettek óvást, viszont az én úgy tudom, hogy nem biztos, hogy szabályellenesnek módosul, vagy nem tudom, hogy veszélyes dolognak módosul-e, vagy veszélyes ennek minősül-e az, hogy te visszapillantó tükör nélkül versenyzel. Hogy látod te ezt az egész anomáliát?
Hát az egész egy kicsit faramúci, igen, mert tehát egy ilyen verseny után most egy ilyen apróságért, mert ez alapvetően az, hogy leszakad a tükre, ez tényleg akkor kellett volna akkor verseny közben valamilyen módon elintézni. Nem az, hogy hagyom a szegény Alonsót, miután majdnem fejreállt már egyszer, végiglóholni a verseny 56 körén, egy fantasztikus teljesítményt nyújtva, befut hetediknek, és akkor még egy napot is várunk vele, vagy hát néhány órát legalábbis, amikor hátrasoroljuk, mint hogyha el se indult volna ezen a futamon, mert nagyjából ugyanott kötött ki, mint ahonnan rajtolt. Tehát ez megint nem oké is egyáltalán, mert hogyha ezt megtárgyalják aztán, és úgy vélik, hogy igen, oké, ez valamilyen módon a szabályt sértett, hát akkor itt megint jöhetne egy olyan ítélet, mondjuk, hogy akkor a következő futamon ő is kap valami rajthelyi büntetést, vagy fizettetnek az Alpinnal 25 ezer eurót, vagy mit tudom én, de ezt a parádés teljesítményt így lenullázni, ez teljesen egy amatőr dolog, mert egyszerűen ez megint nincs összhangban a Forma 1-nek a céljaival, meg az egész image-sel, amit ők próbálnak sugározni, hogy akkor mire volt ez az egész jó, egész verseny az Alonso részéről, ahol többszörösen is kockáztatta az életét, hogyha a végén megy az egész a kukába.
És mondom,
most a tükörre vonatkozó, igen? Most még azt kérdezted, de nem fogok rá tudni válaszolni, mert ugye ez olyan vastag a Forma 1-es szabálykönyv, szerintem maguk a bírák se ismerik pontosan, mi van benne.
Hát az biztos.
És hogy arra vonatkozó, hogy hányadik paragrafus, hány 26. alpontja esetleg taglalja, hogy a visszapillantó tükör helyzete az milyen, vagy egy másik helyen esetleg azt taglalja a szabálykönyv, hogy az autó bármelyik lifegő vagy lazán lógó alkatrésze felismerésekor mi a teendő. Ez lehet, hogy valahol le van fektetve. Nyilván ezt nagyon azok ismerik csak, vagy tudják, akik nagyon ismerik ezt az egész történetet. De miután ez viszonylag hamar megtörtént, leesett az a tükör. Egyébként ott hevert a betonon egy ideig, aztán valahogy kitúrták a kocsik. Tehát még inkább azt lehetett volna mondani, hogy esetleg baleset veszélyes volt, hogyha valaki ráhajt, vagy mit tudom én, de alapvetően semmiféle bonyodalmat nem okozott senkinek, maximum Alonsónak volt esetleg hiányérzete, hogy nincs meg az egyik tükre, de nem úgy tűnt a vezetését érzékelve, hogy ez hiányzik neki, hiszen előre mentem hátra, és egyszerűen szerintem ez egy megint egy akkora baklövés volt az FIA döntéshozók részéről, hát hogy ettől hangos az internetnek a fele.
És mondom, tehát a probléma gyökere az a tény, hogy az FIA az egész verseny alatt elmulasztotta felmutatni Alonsónak az autó veszélyességére figyelmeztető fekete narancssárga zászlót. Tehát ezt nem tették meg egyszer sem. Tehát egyszer sem szóltak oda rádión is akár mondjuk, mert hogy hozzászólhatnak a csapatfőnököknek, hogy hívják be, és akkor vagy tépjék le azt a rohadt tükröt, vagy rögzítsék rendesen, vagy állítsák ki az autót. De ez nem történt meg. És akkor utána akkor mégiscsak kitalálni, hogy valaki szól, egyébként ez veszélyes volt. Mondom, a ház szemszögét is abszolút teljes mértékben meg tudom érteni. De szóval egyszerűen nonsense ez az egész. Az a probléma egyébként, hogy ugye, hogy csütörtökön magáról a döntésről fognak ugye most akkor dönteni, hogy akkor ugye befogadták az Alpinnak a ház fellebbezésére hozott Alpin fellebbezést, de igazából megint nem a lényegi részről fogunk szólni, tehát arról, hogy most akkor, hogy akkor meg lehet-e utólag büntetni valakit azért, mert az FIM elfelejtett felmutatni egy rohadt zászlót. Tehát ez innentől nonsensz. Miközben én azért csak nagyon-nagyon halkan jegyzem meg, hogy Magnussen kapott ugye 3 orkúp cserét, a Perez ment figyelmeztetés nélkül, és történt, ami történt. Ugye az Alonso is ment, így leszakadt versenytükörre, történt, ami történt, és mondjuk közben Lewis Hamilton piercingjei meg köszönik szépen, és jól vannak. Tehát hol van a következetesség, és ugodunk ide, már ki a 80 adásunk alatt 166-odjára.
Hát igen, ez a kérdés.
Ennyi. Jó.
Írjunk egy e-mailt. Michael Mazinek.
Igen. Hát de egyébként komolyan mondom, tehát tehát egyébként azt hiszem, hogyha az emlékeim nem csalnak, talán a hétvége hírei közé tartozik az is egyébként, hogy ugye eddig most az volt, ugye a Mazit ugye kirúgták, itt a nagy elégedetlenségre meg a Mercedes patáliára való tekintettel kirúgták a Mazit, és akkor most ilyen váltásban vannak ugye verseny igazgatók, akik közül ráadásul az egyik remek, ráadásul közül az egyiknek már meg is köszönték a munkáját, és mondták, hogy köszönjük szépen, de akkor a jövőre.
Lejárt a próbaidő, és nem felelt meg.
Ennyi. És akkor térjünk rá, akkor én azt hiszem a másik jelentős témára egy szomorú beszélgetés, illetőleg egy történelmi múlt áttekintése. Méghozzá ugye az történt, hogy a Red Bull csapatnak az alapítója, Dieter Mateschitz élet. Dietrich, hát ez hihetetlen.
Az a Didi, mondjál Didi!
Didi, igen, tehát az a hogy a Didi Mateschitzet szeretném mondani, de hát ugye nyilván, aki mondjuk például a Max Rádióban hallgat minket, és mondjuk első hallgatója mondjuk a Száguldó Cirkusznak, köszönjük szépen, hogy itt vannak a Max Rádióban is velünk, nagyon kedvesek és aranyosak, jövő héten ugyanitt ugyanebben az időben jövünk vissza, csak akkor lehet, hogy még jobb zenék lesznek, majd így a beszélgetéseink között szépen bevagdosva. Szóval a lényeg, hogy nem akarok egyből Didi Mateschitzet mondani, mert akkor hát az olyan hülyén veszik ki magát, de akkor most már maradjunk, akkor itt szó a Didi Mateschitz hosszú betegség után itt hagyott minket, és hátrahagyott egy hatalmas nagy örökséget. És szerintem azért az ő életútját, az ő tettét, az, hogy ő mennyit adott hozzá a Forma 1-hez, először mint szponzor, aztán mint két csapat tulajdonosa, Ő azért bemutatta azt igazából, én úgy gondolom, hogyha röviden, tömören kell befejeznem ezt a gondolatmenetet, hogy ő bemutatta azt, hogy bizony a romokból is lehet várat építeni, és nem is akármilyet, és nem is akárhányszor.
Hát ő tényleg egy fantasztikus figura volt. Én nagyon örülök, hogy többször is tudtam vele találkozni és beszélgetni. Elképesztően szimpatikus figura volt. Ugye én ilyen kicsit így a part szélén álló magyar újságíróként persze semmilyen szinten nem voltam vele olyan kapcsolatban, amikor keményebb dolgokról kellett volna beszélgetni, pláne nem üzleti ügyekben nem ültem vele egy asztalnál, mert azt mondják, hogy azért üzletemberként ő is kőkemény tudott lenni, de nyilván ebbe a világban annak is kell lenni adott helyzetben. Ezzel együtt egy rendkívül megnyerő és rendkívül szimpatikus figura volt, aki nem véletlenül nem páváskodott ott minden futamon a pedokban. Tehát ő voltaképpen megjelent az osztrák nagydíjakon, meg egy-egy fontosabb versenyre, amikor már úgy nézett ki, hogy világbajnok lesz a csapat, akkor persze elment, hogy egy kicsit tartsa a lelket, meg személyes jelenlétével is tüzelje a társaságot, de ő egy alapvetően visszahúzódó otthonról az irodájából irányította a birodalmát, és nyilván a sikereinek az is a titka volt, hogy ő megtalálta a megfelelő embereket mindig arra a feladatra, amire kellettek, és azt nagyon jól végezték. Tehát ugye nem véletlen, hogy a Red Bullnál is, és a most éppen Alfa Tauri névre hallgató egykori Toro Rossónál is, amióta ő megvásárolta ezt a két istállót, ugye beszélünk a Jaguarról, és előtte meg a
Minardiról,
nem volt főnök csere. Tehát ott ugyanaz a Christian Horner és Helmut Marko, illetve Franz Tost a csapatigazgató, akik maximálisan élvezték valószínűleg Matesicnak a bizalmát és a támogatását, és hát a Red Bull azért ugye alapvetően szállította is az eredményeket, még akkor is, ha most egy viszonylag nagy luk van a két világbajnoki periódusuk között. A Toro Rosso meg az Alfa Tauri pedig mindig is arra volt kitalálva, hogy ők neveljék ki azokat a pilótákat, akik majd vagy a Red Bullba ülhetnek át, vagy egyszerűen hát a Forma 1-nek jeles versenyzői lesznek. De gyakorlatilag nagyon kevés olyan Toro Rossós vagy Alfa Tauris pilóta volt, aki nem került át legalább rövid időre a Red Bullhoz kipróbálni magát, ugye Kwiat, Gasly vagy Albon is azért megjárták a Red Bullt, nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, legalábbis Helmut Marko szerint, de ők mai napig, hát most a Kwiat éppenséggel nem, de itt vannak a Forma 1-ben, és megbecsült tagjai a mezőinek, hiszen Albon is, meg Gasly is továbbra is az ígéretes tehetségek közé tartoznak. Matesicnek ez is nagyon jó óra volt, hogy kiket kell bizonyos pozícióba rakni, hogy aztán a gépezet tökéletesen működjön. Az tény és való, hogy az a temérdek pénz, amit ő a Red Bull Energia itallal ugye megkeresett, az nagyon jól jött ezekhez a sikerekhez, hiszen semmi se volt drága. Tehát az, hogy ők meg tudták szerezni ugye Adrian Newey-t, aki azóta is a Red Bull sikereinek a kovácsa, az egy kulcsfontosságú momentum volt a csapat életében, mert valószínűleg nélküle ugye nehéz lett volna ezeket a csúcsokat ostromolni, majd elérni, de az, hogy ők ugye viszonylag hamar 2004 után néhány évnyi készülődés és fejlődés után 2009-ben még ugye nem tudták behúzni a VB címet, mert a Brown az annyira erősen kezdte az évet, hogy már nem lehetett befogni őket, de utána jött 4 Vettel VB cím, aztán hát a hibrid érában a Mercedes árnyékába dolgozgattak, de hát gyakorlatilag többé-kevésbé. Igen, de ott is ugye jól muzsikáltak, hát hol a Ferrari kicsit beelőzött, most a Mercedes nem számítva, de továbbra is abban voltak a legjobb három csapat között valahol. Ott lavíroztak, és hát attól fogva, hogy megszerezték Verstappent, vagy hát átültették Verstappent a 16-ban a spanyol nagydíjon a másik csapattól, aki rögtön egy győzelemmel nyitott. Hát ez kódolva volt, hogy ebből előbb-utóbb világbajnok lesz, és jönnek a világbajnoki címek, és hát ez tökéletes módon így történt. És itt nem csak azt kell megemlíteni, hogy a csapat maga milyen eredményeket ért el, hanem a Mateschitz ugye az egész ausztriai Forma 1-nek a motorja lett azok után, hogy ő megvásárolta, én láttam romokba az A1 ringet, nagyon szomorú szívpacsaró látvány volt, hogy, és azt gondolhatta az ember, hogy itt soha többet nem lesz versenyzés. Ő pedig gondolt egyet, csettint egyet, azt mondta, hogy csináljuk meg. Itt is persze a ő oldalán állt az a nem kis, hogy mondjam, csak fegyvertény, hogy volt rá pénze. És megépítette a Red Bull Ringet, egy fantasztikus pálya lett belőle. Ott voltam a legelső Forma 1-es futamon, amit az új pályán rendeztek 14-be, és hát ugye azóta is folyamatosan a naptár része. Sőt, ugye volt olyan a Covid alatt olyan szezon, ahol két futamot rendeztek, Steyr nagy díj volt a másik, és hát az osztrák futam mai napig is az egyik legnépszerűbb a naptárban, és ez mind alapvetően Mateschitznek köszönhető, mert ha ő nincs, ha ő nem nyúl a zsebébe, valószínűleg sem az osztrák állam, pláne nem Steyrország tartománya, meg senki nem lett volna abban a pozícióban, hogy ezt az áldozatot meghozza az osztrák nagydíjért, és hát ennek még mi magyarok is örülhetünk a magunk módján, hiszen a Hungaroring mellett ez a legközelebbi pálya, ahova el lehet látogatni, és egy élvezetes helyszín.
Elképesztő, mekkora nagy úttörő volt egyébként, tehát ugye úttörő volt abban a termékben, amit ugye ő kitalált, ugye ki is röhögték, ugye a üdítő italosán most mit akar itt, hát most mit bóckodik itt, hát itt ugye itt a Ferrari, meg a McLaren, meg a Tyrrell, meg a mit tudom én, milyen csapatok vannak itt, ez meg most ide akar jönni itt bóckodni, és akkor aztán egyszer csak ide jöttek bóckodni csapatok, egyébként voltak már hasonló csapatok, akik szintén így lenéztek, például mondjuk a Benetton, ugye a pólógyáros, most mindenki jön ide bóckodni, azt mind a kettő nyert világbajnoki címet, nem is egyet, Benetton ugye kettőt, ugye a Schuminak köszönhetően. És mondom, tehát önmagában az, hogy először tehát maga kitalálta magát a produktumot, lett rettentően sok pénze, és utána én azt hiszem, hogy ő mindig is jól helyén tudta kezelni azt, hogy ez a pénz, ezt akkor valahogy visszaforgatja. De mindig úgy forgatja vissza, hogy tovább növelje az ázsióját a saját termékeinek a javára. Tehát elkezdett, ugye, ha csak a Forma 1-et nézzük, ugye, beszállt, mint szponzor, ugye először az Sauber, majd az Eros oldalán, akkor ugye fölvásárolt két romokban lévő csapatot, ugye a Jaguart, ex-Stuart csapatot, majd ugye a Minardi csapatot másodjára, amiből lett ugye a Toro Rosso, majd most Alfa Tauri, és felújítanak például egy A1 ringet, amit ugye átneveznek Red Bull ringnek, de ő indított például elsőként junior programot, tehát akkor azt mondta, hogy oké, rendben van, nézzük meg a tehetséges fiatalokat, és akkor őket karoljuk föl, és akkor azt mondjuk nekik, hogy mint ahogy a Ron Dennis a hóna alá nyúlt egy kis gokártos kisrácnak, sárga bukósisakban, akit úgy hívtak, hogy Lewis Hamilton, lett belőle többszörös világbajnok, hát most neki is ott van két világbajnoka, akik szintén a Red Bull Junior program keretein belül vettek részt, mint Max Verstappen és Sebastian Vettel, és akkor ők így ketten együtt így nyertek így 6 egyéni világbajnoki címet. Tehát azért az nagyon-nagyon nem gyenge, és mondom, tehát mindenhol ott van a Red Bull, és valahova mindenhova beteszi a lábát. Tehát legyen szó akár extrém sportokról, legyen szó mondjuk az amerikai versenysorozatokról, bázisugrás, ugye föl a stratoszférába onnan kiugrálni. Tehát egyszerűen elképeszt, sőt, még maga Toto Wolff is élvezte a Red Bullnak a támogatását, mint amikor ugye autóversenyző volt.
Most is egy ilyen képet, ami Red Bull overall-ban van. Hát így van, és ugye nem beszélve még a Red Bull légiparádékról, ugye, amiből igen, szintén egy világbajnokság sorozat, és hát azt is élvezhettük itt Magyarországon is, ugye többször volt, és hát elképesztő ötletességgel, nyilván ez már egy marketing, meg brainstorming csapat, nem minden az ő fejéből pattant ki. Már egyszer olvastam vele egy viszonylag hosszú és alapos interjút, és ő azt mondta, hogy ő tényleg azt csinálja, hogy ott Fusulám Zébe, ez egy nagyon kis aranyos falucska Salzburg mellett, ahol az ő birodalmának a központja van, hogy ő már nagyon korán reggel föl szokott ébredni, ilyen 5 óra körül, egy kicsit ott tornázik, és utána kiül az erkélyre, és elkezd töprengeni, és akkor, hogy neki kora hajnalban, kora reggel mindig szenzációs ötletei vannak, és amikor úgy érzi, hogy ez most tényleg valami ütős, ami az eszébe jutott, akkor azt elmeséli a munkatársainak, és ők meg megvalósítják. Tehát ilyen, voltaképp nagyon egyszerű a történet, csak hát kell hozzá egy elme, aki ezt kitalálja, meg hát némi anyagi bázis, amiből meg lehet csinálni.
Képzeld el, jó is, hogy említetted a Red Bull Air részt egyébként. Csak egy kis érdekességként szeretném megjegyezni, hogy amiben említetted azt, hogy valami jó ötlet kipattan az agyából, akkor szól a megfelelő illetékesnek, és megvalósítják, de ez visszafele is jól sülhet el. Voltunk Budaörsön, itt volt egy ilyen légi bemutató most itt a Magyar Nagy Díj után nem sokkal, és jött a Besenyei Péter tartani egy ilyen légi parádét, ilyen légi bemutatót, tehát ugye tudjuk, hogy ugye Besenyei Péter az, aki ugye átrepült elsőként a Lánchíd alatt, nem fölött, fölötte mindenki át tud repülni, alatta már ugye azért kevésbé, és akkor ő kitalálta, megcsinálta, tehát azért Besenyei Péter szerintem meg egy lavorvízben is képesen azért felszállni, tehát azért nem egy gyenge pilóta, és akkor ott a speaker, aki annyira ért magához a repüléshez és a tudományhoz, illetőleg a repülésben lévő szakemberekhez, mint ahogy te például, csak nem tudom, hogy ő ír-e könyvete vagy sem, meg nem mondom, hogy ki volt a neve, bocsánatot kérek érte. Ő mondta azt mesélt, hogy a Besenyei Péter ment el személyesen a Matesichez, mert ugye beszállt ott is szponzorként a Red Bull, és akkor mondta, hogy hát, hogy van itt egy csomó pilóta, akik ugye ilyen műrepülővilágbajnokságokat rendeznek, és akkor mi ott vagyunk, egy tök jó társaság vagyunk, és hát, hogy mi lenne akkor, hogyha csinálnánk egy ilyet, hogy akkor lenne egy ilyen versenypálya ilyen pilonokkal, és akkor azokat kerülgetnénk, és akkor erre mit mond az öreg? Az mondja, oké, rendben van, legyen, csináljátok meg. És ebből lett a Red Bull Air rész, úgyhogy köszönjük szépen.
Hát tudok mesélni két ilyen személyesebb jellegű sztorit róla, hogyha még belefér az adásba. Az egyik arról szól, a teljesen magánjellegű. 2011-ben, amikor ugye ők 10-ben nyerték meg az első világbajnokságot Fettellel, és a 11-ben a barcelonai teszten én kim voltam télen, és ott voltam a tesítvét az első napon, tartottak egy nagy sajtótájékoztatót, és hát gyakorlatilag ott egész nap lődörgött föl alá a pedokban, és én megszólítottam, és elkezdtem egy kicsit vele beszélgetni, talán valami könyvet is adtam neki ajándékba, és úgy csak olyan viccesen mondtam neki, mert akkoriban már ugye híre volt ennek a, ugyanis egy tévécsatornát is létrehozott, neki van egy média bizottsága is, a Servus TV, és hát én mondtam, hogy én Forma 1-jel foglalkozom, de emellett írogatok, meg irodalom, meg stb., és egy névjegyet beledugtam abba a könyvbe, amit adtam neki, egy Forma 1-es könyvnek, vagy lehet, hogy valami német nyelvű megjelent kötetem volt, most ezt már nem emlékszem, de az történt, hogy egy néhány hónappal később írtak nekem a Servus TV-től, hogy szeretnének velem egy interjút csinálni, mert hogy ez egy érdekes kombináció, hogy valaki irodalommal is, meg Forma 1-del is foglalkozik, és ez a riport meg is született, és elkészült, és állítom, hogy ő ezt valakinek kiadta feladatnak, hogy van itt egy figura, ezzel érdemes esetleg beszélgetni.
Wunderbar, gratulálok!
Ez wunderbar, de a másik meg még érdekesebb, és az is Pécshez kötődik, ugyanis itt van egy a Volt Pannonia Filmstúdiónak egy utódintézménye, az a nevük, hogy Funny Film, és ők készítik az összes Red Bull reklámfilmet, amit a tévében láthatunk, ez a Red Bull szárnyakat ad, ez mind itt készül, itt találják ki, itt gyártják le. Ezt nagyon kevesen tudják Magyarországon, én többször találkoztam az alapító tulajdonossal, aki sajnos meghalt, Mármint de, még jön a poén, mert amikor elkészült a 150. Red Bull reklámfilm, ugye ezek mindig ilyen kis vicces kis etüdök, ilyen 20 másodperces minisztorik. És hát nagyon jó az együttműködés, meg a kapcsolat köztük. Amikor a 150. film elkészült, akkor a Matesit, az egész kompániát, egy saját repülőgépük van, egy DC-6-os, azt elküldte ide a Pécsi Pogányi repülőtérre értük, kivitte őket Fusulba, és egy hosszú hétvégén kényeztette őket kvázi ajándékképpen a jó együttműködés örömére. Tehát ilyenekre képes ez az űrge, vagy volt képes sajnos, úgyhogy ez azt hiszem az ő emberi nagyságát is mutatja, hogy se nem verte a fogához a garast, megbecsülte a jó munkatársakat, a jó embereket, és mindig látta az emberi viszonylatokat is a munkában, és nem csak a pénz érdekelte.
Most lesz egy erős megjegyzésem, hogyha már szóba került két nagy üzletember, Dietrich Mateschitz, illetőleg Lance Stroll édesapja, Lawrence Stroll. Tudod, hogy miért fog ott tartani az a csapat, amit megvett Lawrence Stroll ott, ahol van, és ott is marad, és miért tart ott a Red Bull, ahol tart? Azért, mert Dietrich Mateschitz tudja, hogy mikor kell hátralépni, tudja, hogy hol kell hátralépni, tudja, hogy kinek a javára kell hátralépni, míg ugye Lawrence Stroll sok távozó mérnöktől és távozó munkatárstól hallhattuk azt kritikaként, hogy ő bejön, és akkor én mindent is jobban tudok alapom, majd ő megmondja, hogy kell a mérnöknek dolgoznia, majd ő mindenkinek megmond mindent, és akkor majd lesz belőle valami, ha meg nem jön, akkor ki vagy rúgva, azt majd veszek helyetted egy másikat. Na, ez a különbség a kettő között.
Ez így van. Aki látta ezt a két embert a pedokban végigsétálni, már ezen le lehetett mérni. Tehát a Mateschitz szinte a nyakát behúzva próbált beosonni a Red Bull motorhomba, Stroll papa pedig, mint a kevés kiskakas a szemétdombon, petkesen sétálgat föl alá, és várja, hogy jöjjenek a gazsulálók és a hízelkedők.
Nem kevés örökség, nem kicsi örökség marad utána. Akire ez nem tudom, hogy kire hogy fog szállni, igazából nem is ez a lényege. Mi a Forma 1-jel foglalkozunk. Itt kettő csapatról van szó, és egy pályáról. Azért, és két patinás csapatról van szó. Tehát az egyik az egy többszörös világbajnok, a másik az meg tulajdonképpen a saját junior programjuknak az előszobája. És akkor aki innen jól teljesít, az akkor mehet a nagyokhoz játszani, azt akkor vagy sikerül neki, lásd Verstappen, vagy nem sikerül Kwiat, vagy lásd Gasly. És akkor lehet,
hogy... Vagy Scott Speed,
vagy mit tudom, ott Liuzzi
meg a... Ha valamiből meríteni, akkor de nyilván
könnyebben
is engedi el az ember a úgymond férgese hadveszten, ami nekik persze nagyon szomorú történet, és néha az ember nem is érti, hogy Márkó miért ennyire szigorú, de alapvetően a dolog működik.
Mert mindenki a helyén van. De most itt az a kérdés, hogy itt ezzel az örökséggel azért mi lesz. Mert hogyha ez az örökség rossz irányba megy el, azért gondoljunk bele, 4 autó szerepel csak az ő általa ott a rajtrácson. Most ugye 20-an vannak. Az mínusz 4, az 16, akárhogy is számolom. Azért az nem kicsi. Miközben mondjuk egy Andretti nagyon szeretne bejönni, nem engedik. Előtte nagyon-nagyon szeretett volna egy másik F1-es csapatként egy amerikai valaki bejönni, az hiába bizonygatta, hogy ő aztán mekkora nagy srác, aztán kiderült, hogy akkor aztán mégsem akkora nagy srác, akkor ugye előtte valami szerb gyerek üzletember bohózkodott. Tehát mindig jönnek.
Így előzetesen meg nehéz megítélni, hogy kiből lesz nagy, meg nem nagy, mert ugye pont a Red Bull story is erről szól, vagy a Benetton, miközben meg ide jött a Toyota, itt szenvedett hosszú éveken keresztül, és véres fejjel elkullogott utána. Tehát az se garancia semmire, hogyha hatalmas autógyárként jött a Forma 1-be. Hogyha esetleg nem a megfelelő emberek vannak a megfelelő helyen.
Pontosan így gondolom én is. Megfelelő helyek, megfelelő emberek a megfelelő időben mondanak megfelelő kilépőt. megragadnám az alkalmat, és akkor tényleg akkor most már lőjük le magunkat, és lépjünk a búcsú mezeire, ugyanis mocskosul lejárt az adásidőnk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki végighallgatta a mai adást, hogyha tetszett, akkor légy szíves, hogy nyom meg a feliratkozom gombot, legyen ez akár a Spotify-on, a Deezer-on, a Google Podcast-on, az iTunes-on, illetőleg az Amazon Music-on, vagy hogyha éppen ezt a GP Shop-nak a hivatalos Forma 1-es oldalán, a www.gpshow.hu-n az blog per F1 podcast menüpontban hallgatod, akkor ott is van egy feliratkozom gomb, azt megnyomod, és akkor utána a következő oldalon pedig már kiválaszthatod a számodra a legszimpatikusabb stream szolgáltatót, és akkor ott be tudsz minket jelölni, és akkor nem maradsz le majd a korábbi, vagy a leendő adásokról, és a korábbiakat is vissza tudod hallgatni, ahol szintén hasonló jó hangvételű, olykor túl kritikus, olykor nagyon múltba révedő, szóval nagyon változatos műsorokat hallhatsz tőlünk. És akik a Megszádióban hallgatnak minket, nekik is köszönjük szépen, hogy ide füleltek ránk. Jövő héten ugyanitt, ugyanebben az időben találkozhatok ismét a Szágúdott Cirkusszal. Károly, neked nagyon szépen köszönöm, hogy ismét magvas gondolataiddal emelted a mai műsornak a színvonalát, és köszönöm szépen, hogy ilyen remek beszélgető partnerem voltál ismét. Köszönöm szépen mindenkinek, mindent megköszönök, már csak annyit mondok, hogy viszontlátásra is mindenkinek, mindenből a legjobbat, de abból egy dupla adagot. Szerbusztok!
Viszlát!
So box, 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 box.
És ennyi volt mára a Száguldó Cirkusz. Ha tetszett a mai adásunk, ne felejts el feliratkozni, és tarts velünk legközelebb is!
Blue flag, blue flag, blue flag.
Mai podcastünket és a korábbiakat visszahallgathatod bárhol, bármikor. Spotify-on, Deezer-en, Google Podcast-en, iTunes-on, Amazon Music-on és a gpshop.hu-n az F1 Podcast menüpontban. Műsorunk létrejöttéhez köszönjük a támogatást a gpshop.hu online Forma 1-es webáruháznak. Találkozzunk legközelebb is!